Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Puskás Antal atya vagyok. Újra hittanóra. A szent idő volt legutóbb az a téma, amit vettünk József Ratzingernek, vagyis 16. Benedek pápának a könyvéből, amelynek címe a liturgia szelleme. Tovább haladunk ennek a témának a taglalásában. Remélhetőleg nem túl unalmas lesz, hiszen olyan ünnepekről van szó, amelyek itt vannak körülöttünk, egyik már mögöttünk, a karácsony, a másik pedig előttünk, a húsvét. Ezeknek a történelmi hátteréről és a szent időben való elhelyezkedésükről beszélek. A múltkor már a húsvétról volt szó, ahogy az a zsidó történelemben megkapta a maga helyét, és aztán, hogy azt a keresztények mint egy folytatták, de teljessé lett a keresztény hitben, a keresztény hitvallásban a húsvét ünnepe, hiszen itt már nem csak egy szabadulás ünnepéről van szó, amire visszaemlékeznénk együtt a zsidó néppel, tudnélik a tengeren való átkelésre, hanem itt Krisztus feltámadásáról van szó. Sőt, azt is említettük, hogy a húsvét, vagyis a halálból való feltámadásnak az ünnepe, mint egy összecseng, és egyben van hatalmas kozmikus folyamatokkal is, úgy, mint a holdnak és a napnak a szakaszaival. Így is alakult ki húsvétnek az ünnepe, az első tavaszi holdtölte utáni vasárnap. Ez a húsvét ünnepe, amely minden évben megállapításra kerül, és mozgó ünnep ennek megfelelően. Miért pont ez a nap? Itt kapcsolódik hozzá a hold változásainak a témája vagy kérdése, hiszen a hold, mint a változásnak a csillaga, ami egyszer fogy, máskor telik, nagyon szépen jelképezi azt, hogy a halálból egy új élet lesz. De ez az új hold, vagyis a teli hold, a tavaszi első teli hold, már úgymond nem fogy vissza újra, hanem bele torkollik ennek a fényessége a felkelő napba, a húsvét vasárnapjának napjába, ami többé már nem fogyatkozik meg, hiszen a nap az nem fogyatkozik. Mindig ugyan erővel ragyog, így Krisztus feltámadása is visszavonhatatlanul mindörökre érvényes marad, és ebbe kapcsolódik be minden keresztény a maga hitével és a keresztségével. Szeretném jelezni már most, a tanóra elején, hogy lehetőségük lesz a kedves hallgatóknak kérdéseket feltenni. Talán a legjobb módja ennek az lesz, hogyha SMS-ben küldik el ezeket a kérdéseket a következő telefonszámra, ez az én személyes telefonom, 0620-8233-836. Tehát kérdéseket, amiket küldenek SMS-ben, ezeket megpróbálom majd megválaszolni, nem most, hanem a következő alkalommal, hiszen most itt nem lehet nálam a telefon érthető módon a stúdióban. Szóval haladunk tovább akkor a szent időnek a taglalásában. Mielőtt a karácsonyi ünnepkörre térnénk rá, egy rövid kérdést nézzünk még át. Ugyebár a holtölte és a húsvét ünnepének a megállapítása, ez tavaszra tették már korán a kereszténységben, de ebben az összefüggésben csak a földközi tenger és a közel-kelet térségében értelmezhető, illetve az északi föltekén. Hogyha ezt az ünnepet tartjuk, mármint a húsvét ünnepét a tavaszi időszakban, akkor a déli féltekén ugyanakkor ősz van. Tehát ott a keresztény húsvét nem tavaszra esik, hanem őszre, és a karácsony is nem a téli napfordulóra, hanem a nyár közepére esik. És itt nagyon élesen merül fel az a liturgikus kérdés, hogy vajon nem kellene mint egy inkulturálni, vagyis beleilleszteni a megfelelő kultúrába, és áthelyezni a húsvét ünnepét ugyancsak tavaszra, a déli féltekén is, illetve a karácsonyt a déli féltekén a téli időszakra. Voltak erről megfelelő viták már, és a végeredmény érthető, és az lett a végeredmény, hogy Krisztus titkát csupán kozmikus vallássá fokoznánk le, hogyha a történelmiséget a kozmosznak rendelnénk alá. Tehát, hogyha csak így helyezgetnénk a keresztény ünnepeket, a megtestesülést, illetve a születését Krisztusnak és a húsvétot csak így helyezgetnénk, akkor alárendelnénk a kozmosznak azt az eseményt, ami viszont éppen, hogy ajándékként adott ott az egész kozmosznak, és amely középpontja és célja lett az egész világ mindenségnek. Tehát kell, mondják a teológusok, hogy inkább Krisztus születésének és feltámadásának ünnepe határozza meg minden mást, és nem ezt igazítjuk az évfordulókhoz és az évszakokhoz. Éppen ez nyújt számunkra egyébként arra nézve biztosítékot, hogy nem mítoszok után megyünk, hanem hogy Isten valóban cselekedett értünk. Kézbe vette a mi időnket, és egyszer testesült meg, egyszer született meg, egyszer halt meg és támad fel. És ezen az egyszeriségnek a hídján kerülünk át az ő könyörületességébe. Mégis fel kell azonban mérni e szimbólumnak és Isten történelmi cselekedetének a nagyságát. Hogyha a déli féltekét tekintjük, akkor mégiscsak lehet értelmezni azt a húsvétot, mondjuk, a maga őszies formájában is. Bármennyire is furcsa ez számunkra itt az északi féltekén, de ez lenne az irány. És természetesen az lenne jó, ha most tudnánk olyanokat ide hívni, akik a déli féltekén laknak, mondjuk Ausztráliában vagy Afrikában, és elmondanák, hogy számukra a húsvét őszi jellege, hiszen ott ősszel van a húsvét, mit jelent, és hogyan tudják beleilleszteni a húsvét halál és feltámadás titkát az őszbe, illetve a karácsony, a születés ünnepének titkát a nyár közepére. Biztosan egészen érdekes dolgokat hallanánk, és számukra ismeretlen szimbolikákkal találkoznánk. Egyébként viszont már maga a Szentírás is, és a liturgia is utalnak arra, hogy bármennyire is értékes szimbólumaink vannak, mondjuk itt a északi föltekén, ezek azért nem végérvényesek és nem kiterjeszthetők az egész világra. Ezek számunkra értelmezhetőek. Vannak így tehát belső korlátaik. A János evangéliuma és a zsidóknak írt levél Jézus szenvedésének értelmezésére nem csak a pászka ünnepet használják, hanem egyúttal az engesztelési nap rítusának szemszögéből is magyarázzák. Ez az engesztelés napja pedig ősszel volt a zsidó liturgiában, szeptember-október környékén. A pászka, vagyis a hagyományos húsvét az tavasszal, az engesztelési nap pedig ősszel. És akár a János evangélium, akár a zsidó levél utal Jézus szenvedésével kapcsolatban erre az engesztelés napjára is, hogyha jól megfigyeljük. Tehát így, bármennyire is megszokott számunkra a húsvétot tavaszra helyezni, és azzal összefüggésbe hozni az sarjadó vetéssel, sarjadó élettel, mégis megvan annak a maga értelme az őszi évszakban is. Rövid szünet után visszatérünk, és megnézzük, hogy hogyan alakult ki a karácsonyi ünnepkör ideje. Forduljunk most röviden az egyházi év másik súlypontja a karácsonyi ünnepkör felé, mely valamivel később alakult ki, mint a húsvéttól függő, illetve a húsvét irányában történő rendezés. És emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy lehetőség van kérdéseket feltenni, akár ezzel a témával kapcsolatban, akár a testteológiájával, amely a hittanóráink másik témája. A következő telefonszámon 0620 82 33 836. Ezekre az üzenetekre válaszolok, kérdésekre válaszolok majd a következő hittanórák egyikén. Tehát karácsonyi ünnepkör rendezése az egyházi évben később alakult ki, mint a húsvété. Érthető módon, hiszen a vasárnap volt az első, amit a keresztények ünnepeltek, és a keresztény imádkozás keleti irányához hasonlóan egy olyan ősi dátum a vasárnap, amely kezdettől fogva létezik. Annyira meghatározta a kereszténység alakját, hogy maga antiókiai Szent Ignác annak idején azt mondta, hogy mi többé nem a szombat, hanem a vasárnap szerint élünk. Más szóval, tehát a vasárnap életüknek a középpontja, ahhoz szabják mindent, szabnak mindent, amit tesznek. De a keresztények tekintete már az új szövetségben is a húsvéti eseményről, Krisztusnak Szűz Mária által történt emberi válása felé fordul. A megtestesülés teológiája és a húsvéti teológia egymás mellett vannak, jobban mondva, nem egymás mellett állnak, hanem egymástól elszakíthatatlan két olyan súlypontja a keresztény hitnek, aminek természetszerűleg meg kellett jelennie előbb-utóbb egymás mellett. A keresztnek és feltámadásnak az előfeltétele az, hogy Krisztus megtestesült. Csak azért, mert valóban a fiú és benne maga az Isten szállt le. A halál és a feltámadás igazi történelmi események lehettek. A megtestesülésnek, illetve Krisztus születésének a titka és megünneplése adja mintegy az alapját annak, hogy beszélhetünk Krisztusról Krisztus feltámadásáról, úgy, mint történelmi eseményről. De fordítva is igaz, az emberi válás, Krisztusnak megtestesülése, azt célozza, hogy a föld is romlandó létezés nem mulandó, hanem Krisztus feltámadásában belemerül az örökké valóságba. A megtestesülés Krisztusban való hit súlypontjaként volt ismert, és éppen ezért valahol ki kellett fejeződjön a liturgikus ünneplésben is. Hiszen a hitvallásban is jelen van már megtestesült Szentlélek erejéből született Szűz Máriától, és hogy a nicei hitvallásban erre még fejet is hajtunk, illetve még térdet is hajtunk egy-egy ünnepen. Ennek meg kellett mutatkoznia annak a szent időnek megállapításában is, amely körülbelül a 3.-4. században következett be, amikor karácsony ünnepét rögzítették. Nehéz pontosan megállapítani, hogy hol vannak a gyökerei a karácsony ünnepének. Nagyjából hasonló időben merül fel ez a kérdés, illetve a naptári rendezése a karácsonynak keleten és nyugaton. Keleten a január 6-ára került, nyugaton pedig a december 25-e lett a karácsony ünnepe. Talán így elsőre furcsa, hogy hogy lehet két ünnep egy eseménynek, egy Krisztus eseménynek. Nyilván nem tudjuk az evangéliumokból, hogy mikor született Krisztus pontosan napra. Éppen ezért valamilyen olyan napot állapítottak meg, amiről látni fogjuk, hogy valahol az új fény születésének a napja mindkettő. Krisztus születését is az új fény a történelem igaz napjának felkelteként ünneplik. Tudjuk jól, hogy december 25-e után kezdenek hosszabbodni a nappalok, és ez már a nyugati kultúrában, vagy hagyományban a kereszténység előtt is egy ismert ünnep. Megünnepelték azt, mint a Sol Invictust a Római Birodalomban, vagyis a legyőzhetetlen napnak az ünnepét. De amikor Krisztus megszületik, akkor természetesen a keresztény tartalma, ez a keresztény tartalom átitatja az addig már meglévő régi tartalmat, és a mitológia helyett most már egy történelmi esemény lesz, a Sol Invictus misztériuma, tehát Krisztus születése lesz ez. Azonban van itt még egy érdekes, ami sokat segíthet nekünk abban, hogy megértsük, milyen nem egyszerű volt megállapítani Krisztus születésének az ünnepét. Kiindulási pontjaként meglepő módon március 25-ét tekintik. Tehát nem december, március 25-ét tekintik Krisztus születés napjának. Amennyire ez előttünk ismeretes, az erre vonatkozó legrégebbi feljegyzés az afrikai egyházi írónál Tertullianusnál található, aki a 150 és 207 körül élt. Illetve ekkor ebben az időben alkotott. Nyilvánvalóan egy olyan ismert hagyomány tételez fel, miszerint Krisztus március 25-én szenvedte el a kereszthalált. Galliában ehhez a naphoz még a 6. évszázadig is, mint nem mozgó húsvéti dátumhoz ragaszkodtak. Egy 243-ban keletkezett, ugyancsak a húsvét dátumának kiszámítására vonatkozó iratban március 25-ének, mint a világ teremtési napjának értelmezésével kapcsolatban, Krisztus születési napjának egy egészen sajátságos számítási módját találjuk. A teremtésről szóló beszámoló szerint Isten a napot a negyedik napon teremtette, vagyis március 28-án. Így ez a nap tekintedő Krisztus születés napjának, amely a történelem igazi napjának a felkelte. Ezt a gondolatot még a harmadik században úgy variálták, hogy a szenvedés és Krisztus fogantatásának a napját azonosnak tekintették, és így március 25-ét az angyali üdvözlet és az Úr szűzmékben a Szentlélek által történt fogantatásának napjaként ülték meg. Krisztus születésének ünnepe december 25-én, március 25-e után 9 hónappal, nyugaton a harmadik században alakult ki. Miközben keleten alkalmasint egy naptári különbség alapján, azt előbb a 6. században ünnepelték Krisztus születésnapjaként. A régi elméletek miszerint az ünnep december 25-i dátuma Rómában, azaz a mitrás mítosszal, a legyőzhetetlen nap kultuszával szembeni keresztény válaszként keletkezett volna, és amit az előbb említettem is, nem mindenhol tartják meghatározónak. December 25-e számára mértékadó a teremtés és a kereszt. Tehát mindenképpen számunkra így is, úgy is van értelme annak, hogy december 25-én van a Krisztus születésnapja, akár abból a szempontból nézzük, hogy a legyőzhetetlen nap, akár abból a szempontból nézzük, hogy március 25-e a megtestesülés napja, és ettől számolva 9 hónap pedig a születés napja. A kozmosz valódi értelmét a teremtés első szülöttéből nyeri. Vagyis az egész világ mindenségnek csak akkor van értelme, hogyha annak az első szülötte, ugyanis aki az egész teremtés előtt volt már, ő valami módon meghatározza annak a rendjét, a naptári számítását. Tőle kezdve egyértelmű, hogy a teremtés kalandja a világnak Istentől különböző saját és szabad létezése nem csak valami sorszerű dolog, hanem Krisztus megtestesült és a világért meghalt életének az alapjai nyugszik. Visszatérünk még röviden, és a január 6-a dátumát röviden még megnézzük. A szünet után. Thank you. röviden megemlítenénk még a pápa nyomán az Epifánia, vagyis január 6-ának az ünnepét, amely a karácsonnyal szoros összefüggésben van. Az ortodoxok ekkor ünneplik a maguk karácsonyát, nálunk is ünnep, a vízkereszt ünnepe, amely Epifánia néven is ismert, és ez görög szóból ered, annyit jelent, hogy megjelenés, megnyilvánulás. Urunk megjelenése a bibliai történetek alapján a bölcseknek való megjelenéssel egyenlő, de ott van benne a kánai mennyegzőn való megmutatkozása is, ahogy a szöveg is mondja, hogy kinyilatkoztatta dicsőségét tanítványainak. Tehát itt is megjelent isteni minőségében Krisztus, és megjelenik a népe előtt, amikor Jordánban alámerül Krisztus. Ezért megjelenés, vagyis Epifánia. Kíséreljük meg, hogy az ünnepet egyszerűen annak alakjából kiindulva értelmezzük, amit nálunk nyugaton található. A logosz válik emberré, és ő nyilatkozik meg ezen a napon. A logosz a világot teremtő ige. Istennek az önkinyilatkoztatása ez, aki megmutatja magát a teremtményeknek. És ebből a szempontból nézve különböző megjelenések, különböző kinyilatkoztatások Istennek a világ számára. Egyrészt a bölcsek imádása, mint az egyház kezdete a pogányoknál, tehát megmutatja magát ebben a történetben a pogányoknak, akik három bölcs személyében jönnek oda hozzá a megtestesült igéhez. Aztán megmutatja magát a saját népének, amikor a Jordánban jelenik meg. Keresztelő János megkereszteli. A kánai mennyegző, ahol az ő dicsősége megnyilvánult, megint csak egy megjelenés, itt a tanítványoknak jelenik meg. A bölcsek imádásáról szóló történet a keresztény gondolkodók számára fontossá vált, mert ez a népek bölcsessége és az írás ígérete közötti összefüggést mutatja. A bölcsek ugyanis egy csillag irányítása alapján találtak oda Jeruzsálembe. Tehát valamiféleképpen ezeknek a népeknek volt olyan bölcsességük, hogy keressék az Istent, és rá is találtak. Aki keresi, az rá is talál. És Isten még közelebb vezeti őket magához. Azt érzékelteti ez az ünnep, hogy miként vezetnek közösen a kozmosz nyelve, és az tudnilik a csillag, aki megjelent nekik, és az ember igazság kereső gondolkodása Krisztushoz. Azok a nagy ünnepek, amelyek a hit évét meghatározzák, Krisztus ünnepek, és éppen ezáltal ahhoz az egyetlen Istenhez vannak rendelve, aki Mózesnek az égő csipkebokorban nyilatkoztatta ki magát. És aki Mózesnek ott úgy mutatkozott meg, mint élő Isten, és aki van, aki volt, van, és aki lesz. Tehát Isten elkötelezte magát, mint egy a jövőre nézve is a nép számára. És aki Izraelt, Isten egyedül valósága megvallásának hordozójává tette. Akkor, ha a nap, mint Krisztus képe mellett a hold áll, melynek nincs saját fénye, hanem világossága csak a napéból ered, úgy ezáltal már arra is utaltunk, hogy mi emberek mindig azokra a kicsi fényekre szorulunk, amelyeknek világossága szükséges ahhoz, hogy az alkotó erejű fényt, az egyetlen és háromszemélyű Istent megismerjük és szeressük. Ezért a legkorábbi időkben a szentek ünnepei a keresztény év alakulásához tartoztak, mint egy utolsó témaként ezt hoznám itt föl. Tehát minden egyes ilyen szentnek az ünnepe megint csak Krisztushoz van igazítva, Krisztus születéséhez, és bármilyen nagy szentről van is szó, hogyha egy Krisztus ünnep van, akár a nagybőjt, akár a karácsony vagy ünnepköreik, akkor ennek a szentnek a napja úgymond beleolvad Krisztus misztériumába, és az abban az évben nem ünneplik meg, ha éppen úgy esik a napja. Ez is mutatja, hogy a szentek fényessége nem egy különálló valóság, hanem Krisztustól nyerik a fényt, ahogy a hold is csak a naptól nyeri a fényét. Minden esetre szükségünk van rájuk, hogy világítsanak nekünk, és mutassák azt a fényt, ami rajtuk ragyog, vagyis Krisztust. Ezért a legkorábbi időkben a szentek ünnepei a keresztény év alakulásához tartoztak. Már előbb is találkoztunk Máriával, akinek alakja annyira szorosan összefonódott Krisztus titkával, hogy a karácsonyi ünnepkör kialakításába a Máriás jelleg is belekerült. A Krisztus ünnepeinek Máriás dimenziója láthatóvá vált. Emellé lépnek azután az apostolokra és a vértanúkra való emlékezések, és végül az összes évszázad szentjéről történő megemlékezések. Minden szentek napja, tudnélik. Joggal állíthatjuk azt is, hogy a szentek, mondhatni, a keresztény mennybolt olyan csillagai, amelyekben Isten jóságának gazdagsága tükröződik. Az ő Istentől származó fényük jobban felismerhetővé teszi számunkra Isten nagy fényének belső gazdagságát, amelyet tiszta dicsőségében egyedül nem lennénk képesek felismerni. Kedves hallgatók, eddig tart a mostani fejezetünk a szent időről, a következő alkalommal majd a művészetről és a liturgiáról, ennek összefüggéseiről fogok beszélni. És ne felejtsék el, feltehetik kérdéseiket 0620 8233 836-os telefonszámon, üzenetben küldjék el a kérdést, és a következő hittanórák valamelyikén igyekszek majd ezekre válaszolni. Akár a liturgiáról, akár a testteológiájáról tehetnek föl kérdéseket. Még egyszer 0620 8233 836. Puskás Antalt hallották, köszönöm a figyelmüket!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.